A fehér sas. Bécs valóban kapitulált. Nem is tehetett okosabbat. Védművei nem voltak arra valók, hogy sikeres ellenállásra képesítsék. Volt ugyan 1,5 millió lakosa, amelyből ki lehetett volna állítani 200 000 nemzetőrt, hanem hogy az ilyen nemzetőri hadsereg mire jó, azt megtanította a múlt században Párizs keserves példája. Élelmezésről éppen nem volt gondoskodva. Az a 60 000 főnyi osztrák Landwehr, Ausztriában sohasem kegyelt intézmény, nem volt elégséges a védelemre. Otto herceg, a főparancsnok rögtön, amint az orosz lovas hadsereg megérkezett Bécs alá, az első Simons lövés után kinyilatkoztatta, hogy alkudozásba kíván ereszkedni az orosz tábornaggyal, Lavusinnal. Ez igen kemény ember volt. Föltétlen megadást követelt, az arzenálnak sértetlen átadását, és az Osztrák Nemzeti Bank, mint oly kormány közeg kincseinek lefoglalását, mely a kormányt mindig ellátja hadikölcsönnel. Hasonló követelést nyilvánított már Grabov tábornok is 1866-ban ugyanazon indokoknál fogva. Ebben nem egyeztek bele, inkább Bécs romjai alá temetkezni. Pár napon aztán az orosz elitsereg érén megérkezett maga Sásza asszony, az északi Semiramis. Ő nagylelkű akart lenni, és ismerte az illő Courtois-t. Maga szabott olyan föltételeket, amiknek engedékenysége még ellenfeleit is meglepte. Azok szerint az egész bécsi helyőrségnek minden fegyverrel, ágyúval és podgyásszal való elvonulás biztosítatik. A fegyvertárnak csak az elvihetetlen alkatrészei foglaltatnak le. Bécs nyílt városnak jelentetik ki. Fizet hadisarcul csak 1 milliót, ami végül az Osztrák Nemzeti Bank kincseit illeti, amiknek elszállítása a rögtöni meglepetés miatt lehetetlenné vált, azok velemennyi európai nagyhatalom garanciája alá helyeztetnek. De hogy egyúttal az osztrák-magyar kormány is megfosztassék attól a lehetőségtől, hogy a hadviselés legszükségesebb létszerét, a pénzt mindig kezeügyében találja, a bank egész épülete bezáratik, és a kincstár külön és azon kívül minden kapu, az összes nagyhatalmak, valamint a két háborút viselő fél képviselőinek pecsétjeivel biztosítatik, és a pecsétek megsértése bármelyik fél részéről a háború bevégzéséig a garantírozó hatalmak által együttesen casus bellinek nyilvánítatik. Ezek mind olyan föltételek, amiket lehetetlen volt alá nem írni. Hogy mi oka volt Sásza asszonynak ilyen engedékenynek lenni, azt majd megtudjuk később. És ezek által teljesen indokolva van, hogy midőn a nihilista hadseregek csengő zenével vonultak be Bécs elővárosaiba, a bámulatokra kicsődült nép által valóságos lelkesedéssel fogadtattak. Míg másfelől Otto herceg ki egy egész 60 000 főnyi hadsereget vitt le a komáromi táborba, és ami a hadseregnél is többet ért, 60 vontató hajóra halmozott készleteit a bécsi arzenálnak, ott mint egy bölcs hadvezér lett üdvözölve, és rögtön a Mária Terézia rend nagy keresztjével díszítetett fel, amit bizonyára meg is érdemelt. Ezen események után következő erőben álltak egymással szemközt a hadviselő felek. A nihilisták fő hadereje, a válogatott hadcsapatok Sásza asszony személyes vezénylete alatt Bécsben 80 000 repülőlovas, 160 000 páncélos sorgyalog, 800 ágyúval. Az északi hadsereg, mely a tárva hagyott Kárpátokon minden komoly ellenállás nélkül átkelt, állt 60 000 lovasból és 240 000 opolcsényi gyalogságból 1100 ágyúval. Ezzel szemben volt a generalissimus által elismerésre méltó hadvezéri ügyességgel hazavezényelt 300 000 főnyi galíciai hadsereg 700 ágyúval, melyes csatlakozott a király személyes vezénylete alatt alakult 200 000 főnyi tartalék, és az Otto herceg által lehozott osztrák honvédség összesen mindannyinál 50 000 lovas és 1800 ágyú. És eszerint a sikonáló csapatok körülbelül még mindig egyenlő erőben néztek egymással szemközt, és ha volt is a nihilistáknak előnyük repülő lovasságokban, ezt ellensúlyozta az ellenfél két erős vár táborhelye, Komárom és Budapest. És az egész előnyt meghiúsíthatná egy támadó déli szél, mely az osztrák-magyar levegői bombavetőket szabadítja lészen fel. Mindezeken kívül volt még a krakkói helyőrség, a 200 000 honvéd, akiknek körülzárolására a nihilistáknak legalább 300 000 embernyi ostromló sereget kellett hátrahagyniuk. Na már most csak az volt a kérdés, hogy tudja-e a krakkói honvéd hadsereg magát addig tartani, amíg az osztrák-magyar rendes sereg a Dunántúl újra szervezkedik, hogy ismét a támadásba mehessen át. Az elvesztett idő nem vész kárba. Egy magyarországi hadjáratnál kivált uborka szüret idején a kolera is nagy segítségül szokott jönni az oroszok ellen. Azok csatatér nélkül is mindenütt temetőt hagynak hátra maguk után, ahol időznek. De vajon meddig tart el a krakkói honvédsereg dicsősége? Az osztrák hadvezérek nem minden káröröm nélkül beszéltek erről. Most mutassa meg, Dárdai uram, hogy ki a legény a gáton, ezt mondá generalissimus. Most tessék hencegni a honvédelmi miniszternek, mondá a közös hadügyminiszter. No, azt hiszem, hogy 6 hétig kiállják, hogy nem kapitulálnak, véleményezé gróf Kadorna, a táborkar főnöke. Rosszul hitte pedig, mert azoknak nem 6 hetük, de 6 napjuk sem volt többé. A csernírozás első napján a megszálló sereg fővezére Sercsinszkoj tábornagy megfúvatta a Samadot a krakkói hídfő előtt, és parlamentárjai által értekezletre hívta fel az ellenhadsereg főparancsnokát. Dárdai, ki nem tartotta magát valami nélkülözhetetlen katonai talentumnak, ráállt a hívásra, és kiment Sercsinszkoj táborába, otthon minden intézkedést megtéve, hogy ki legyen helyette a főparancsnok, ha ő valami brutális cselszövénynek áldozatul találna esni. Azt hitte szegény, hogy majd valamit tud ki az orosztól, mely helyzetét felismerhetővé teszi. Az orosz táborban a legnagyobb előzékenységgel fogadták. A Zászló utcán végig tisztelgő díszőrség fogadta hintaját, és sátora előtt az orosz zenekarok a Rákóczi indulót meg a magyar kedvenc népdalokat hangoztatták. Sercsinszkoj maga ment látogatására, megölelte, megcsókolta, a szemei könyvbe lábadtak. Azután elkezdett vele politizálni. Szitta az osztrákokat, akik mindig veszedelembe vitték Magyarországot önhibája nélkül, elmondta, minő rokonszem van a magyarok iránt az egész orosz nemzetnél, és ez a két szomszéd arra van hivatva, hogy Európa keletén egyetértve uralkodjék, érdekeik egészen azonosak. Kereskedelmi vonaluk egyenesen a két ország szívén megy keresztül. A szabadság után vágyó magyarnak egyedüli támasza a felszabadult orosz, ők egyesülten az egész világ fegyvere ellen léphetnek sorompóba, és egész Európának diktálhatják a békét, és gyarapíthatják a vagyonukat. Csak az osztrák diplomácia az oka, hogy most ellenségképpen állanak szemközt. Azután, mikor észrevette, hogy Dárdai ezen a téren lábáról le nem vehető, áttért komolyabb dolgokra. Bajtárs, ti most itt egészen elveszett végőrnek vagytok hátrahagyva. Az osztrák-magyar hadseregek egész a Duna jobb partjára vonultak vissza. Hogy ti értetek egy felmentő sereg idejöjjön, arra legalább 3 döntő ütközet megnyerésére és legalább 6 hónapi időre volna szükség. Addig ti itt meghaltok éhen. Keresztül nem törhetitek magatokat rajtunk, mert mindössze 1000 lovastok van, nekünk pedig itt helyben 20 000, amivel a kitűnő sereget összemorzsolhatjuk. Nincs is hová menekülnötök. A Kárpátok, a Beszkidek szorosan a mi kezünkben vannak. Egész Csehország, Olmücvár kivételével hatalmunkban. Bécs kapitulált, Felső Magyarországot megszállottuk. Merre akartok kiszabadulni? Hanem hát mindenre te azt mondhatod, hogy ez üres ijeszgetés. Igazad van, jó katona vagy, nem ijedsz meg egy könnyen. Van 200 000 embered, hatalmas erődített várad, védheted magadat. Hanem én hát már most arról foglak meggyőzni, hogyha én akarom, hát neked nincsen sem hadsereged, sem várad. 2x24 óra múlva. Akarsz szemeiddel meggyőződni róla? Dárdai hidegvérrel elővette szivarát, rágyújtott, s azt mondá, hadd látom. Előbb reggelizzünk egyet. Dárdai elfogadta a vendégszerető meghívást, és a segédjével együtt átment a fővezér sátorába, ahol a pompás reggeli várt reájuk kitűnő borokkal és likőrökkel. Hanem Dárdai borremissza volt, és nem is erőltették, hogy igyék. A reggeli után az orosz hadvezér karon fogta és elvezette őt magával egy a tábor közepén álló kaucsuk ponyvákból alakított magas sátorba, melyet körös körül állva egy egész szatnya kozák őrzött. Sercsinszkoj tábornagy felnyittatta a sátor bejáratát, és bevitte abba magával a magyar hadvezért. A sátor belsejét egyetlen nagy tömeg foglalta el, egy hegyével lefelé fordított gúla, egymásba tolt, vert vashengerekből alakítva, melynek a hegye puha gyapott zsákok közé mélyed, míg felső szegletein vastag karikák vannak, amiknél fogva a négyszögben felállított tömör vasállványok kapcsaiba van felakasztva. Ennek a cukorsüvegnek az átmérője felső részén 2 öl, a magassága 4 öl. Ennek a neve Anastáter, mondta az orosz tábornagy. Tudod, mit tesz ez? Nem tudok görögül. Megmondom. Ez a vasgúla, mely magában 2000 mázsát nyom, belül üreges, és az üreg meg van töltve 5000 mázsa dinamittal. Azt tudod, hogy a dinamit vet ereje úgy áll a lőporéhoz, mint az 1:10, tehát úgy vedd, mintha 50000 mázsa lőpor volna itt összesítve. Az egész gúla egyes hengerei 20 mázsát nyomnak egyenként, és 100 léggömb kellett ideszállításukhoz. Hogy ezt az egész megtöltött gúlát kiemelje helyéből, 400 léggömb összesített erejére van szükség. Most kérlek, figyelj arra, amit mondok. Hadmérnökeink a legpontosabb összevetésével távolságnak, a szél erejének és az időnek kiszámították, hogy mely pontokról felbocsátott Anastáternek mely ponton kell leesnie, mikor a ballon belsejében alkalmazott óraműves gyújtó a ballont fellobbantja. A 400 léggömb az Anastátert oly magasra viszi fel, hogy oda kongrev röppentyűiteket hasztalan küldöznétek utána, ez ki van próbálva. Saját pneumodromonaitokkal sem állhatjátok útját, mert szél mentében vagytok, s a léghajóból nem lehet röppentyűket lőni, mert a szikráktól legelőbb is a saját léggömb gáza gyullad meg. Ezt is próbáltuk már. Tehát a mi pokolgépünk ott esik le, ahol akarjuk. És ahova ez az Anastáter leesik, ott 1000 ölnyi kerületben élőteremtés nem marad. Ez esés közben belefúrja magát a földbe 2 ölnyire, és elpukkanásával összelapít minden föld alatti folyosót és boltozatot, mint a borzjukat. Amit a föld fölött talál épületet, azt símára ledönti, mint a kártyavárat, embert és állatot a rögtöni légnyomással egyszerre megfojt. És minden sáncot keresztül kasul szaggat. Ez nektek van számva. És ilyen Anastáter van nálunk még 5. Látod azokat a kimagasló sátorokat? Azokban vannak. Ha ma este 12 óráig nem adjátok magatokat tisztességes fogságra, és fel nem adjátok a várat, én pontban 1 órakor, éjfél után felbocsáttatom az első Anastátert. Ez a Stradonban fog leesni. Azért mondom meg előre, hogy jókor elmenekülhessetek onnan, mert én nem örömest pusztítom az emberéletet, ha kikerülhetem, és titeket szeretlek. De ha azután a rombolás után, amit ez fog okozni a várban, nem okultok, a többiekre már nem figyelmeztetlek. Azokat odahullatom le, ahol legjobban összegyűltetek, mert én itt sokáig nem időzhetek, a háborút gyorsan kell befejezni. Nézd meg még egyszer, ez ellen nincsen segítség, nincs emberi oltalom. Láttad magad, tudod mi ez? Már most eredj vissza, és beszélj alvezéreiddel. 200 000 magyar férfi van rád bízva. Testvéreid, fiaid mind. Most is kevesen vagytok. Gondoljátok meg jól, hogy elveszítsetek-e most itt egy rakáson 200 000 derék magyart, színét, virágát népeteknek, és kiért és miért. Adjő, bajtárs! Éjfélkor a Vavel-hegyen, ha fehér bengál tüzet látok, az azt teszi, hogy igen. Ha vöröset akartok meggyújtani, arról tudni fogom, hogy nem. Az elváláskor ajándékozott az orosz fővezér Dárdainak egy pár szép ezüsttel kivert pisztolyt emlékül. Vagy talán gyöngét gondoskodásból, hogyha arra kerül a sor, ne a saját pisztolyával lője magát főbe. Dárdai a kétségbeesés kínjai között tért vissza Krakkóba. Kiszámítá, hogy ilyen irtóztató hadigép ellen semmi oltalom még a föld alatt sincs. De magát megadni 200 000 fennhéjázó magyarral egy ágyúlövés nélkül, az még az eltemettetésnél is rettentőbb gondolat. Soha. Soha. Ezt visszhangzá az összehívott haditanács, mely előtt Dárdai elmondta, amiket látott és hallott, és ezt visszhangozá 200 000 férfi ajak. És éjfélkor a Vavelhegyen messze tündökölve gyulladt ki a vörösvény, ez is azt mondá, soha. Na hát legyen nektek először. A 400 léggömböt, mint egy óriási felfelé álló nagy szőlőfürtöt egymáshoz kötözve, 8 acéllánccal hozzáerősíték a felnyitott sátorban nyugvó szörnyetek vaskarikáihoz, a gyutacsokat a legalsó léggömbökben a kiszámított másodpercre tempírozva elhelyezték, az orosz táborban parancsszóra minden tüzet kioltottak, nehogy egy felszálló szikra az aerosztátok könnyét fellobbantsa. Mindenki ébren volt, és a szélesen elterülő táborhelyről mindenünnen várakozás teljes csendben néztek az anasztáter kimagasló sátora felé. Az erőszakolt csendben, mint egy enyészetes síri dal hangzott át a krakkói glácisszokról a honvédek karéneke az ősi himnusz, Isten áld meg a magyart. La chaise le cords, hangzott a nihilista mérnök parancsszava. A gépet letartó köteleket egyszerre ketté vágták, és azzal a titáni romboló csoda gyorsan fölemelkedett a légbe, és olyan magasra felszállva, ahol semmi gyújtó röppentyű utol nem érheti, elkezdett csendesen haladni a krakkói erődítmények felé. Ahogy meg volt mondva, egyenesen a Stradomnak tartott. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. A kísértetes zsolozsma végigrezgett a csöndes éjben. Szép csillagos volt az ég. A sötétkék mennyboltozaton, mint a végítéletnap csodája úszott végig az óriási léggömbgúla, mintha egy piramid volna rakva halálfejekből, mely egy óriási fekete harangot visz magával, hegyével lefelé fordítva. Félmillió férfi nézett fele csodára a két táborból. És midőn a rettenetes felleg, melynek méhében a föld romlása rejlik, már útjának egyharmadát megtette és kezdett a krakkói sáncok felé közelíteni, akkor mind az 500 000 férfi azt kiáltá, nézd! A láthatár bércei mögül egyszerre előröpül egy fehér sas, egy óriási szárnyas alak, melynek egész teste, mint a csillag, úgy világít. Sebesebben közelít minden viharnál. 100 másodperc nem telik bele, és már itt repül az orosz tábor fölött, szárnyainak csengése hangzik. Húha! Kiált keresztet hányva magára a mohilevi harcos, és babonás rémülettel mondja, nézd, az orol polszke! A lengyel sas. A fehér sas 2 másodperc múlva utoléri az anasztátert, eléje kerül, a legfelső léggömböt megragadja, s annál fogva az ormótlan szörnyet hatalmas szárnycsapásaival ellenkező irányba igyekszik téríteni. Egy percre sikerül neki azt megállítani. Néhány pillanatig csodaerővel vontatja az egész tömeget visszafelé. Akkor egy erősebb szélroham segélyére jön az anasztáternek, s a fehér sas által megragadott léggömb leszakad az egész tömeg közül, s a rombológép újra megindul Krakkó felé. Most a fehér sas lecsap a léggömbök közé, és szárnyainak paskoló csapásaival sorban kiuggatja a legfelül levőket. Olyan ez a küzdelem, mint az 1001 éjszaka meséje, hol a galambá változott tündér küzd elefánt alakú ellenfelével. Angyali és ördögi küzdelem. A fehér sas még egyszer belekapaszkodik lomha ellenfelébe, és megfeszített rohammal visszafelé cepeli azt magával. A szél csillapul. A fehér sas szárnyainak suhogó zaja lehallik a földre, a tündérfényű szárnyas a lengő pokolgépet lódítja visszafelé oda, ahonnan küldték. Menekülj! Ordítja egyszerre százezer meg százezer ajk, és az orosz tábor népe rémületes bomlásnak indul. Futó tömegek omolnak kétfelé a visszatérő pokolgép útjából. Most egyszerre elereszti a fehér sas a pokolgépet. Ott leng az még mindig 350 léggömb által emelve az orosz tábor és a krakkói sáncok között, egyenlő távolban mindkét hadseregtől. A krakkói gláciszokról hangzik a himnusz végsora, megbűnhötte már a nép a múltat s jövendőt. Ebben a percben a magasra felszállt fehér sas egy cikázó villámsugárt sújtott le az Anastáterra. A villámsugár a léggömbcsoporthoz érve, annak tafota buborékai előtt két ágra szakadt, de mind a két ág egyesült ismét az Anastáter vasfödelén. És abban a percben azt látta az égre bámuló két tábor népe, hogy a fekete érctömeg két felé válik, alsó része egy darabban zuhan alá, és azután nem látott senki egyebet, mint egy tűzbe borult eget, mely egyik láthatárától a másikig egy megnyílt lángtengernek látszik, aminek örvénye felmegy a csillagokig, és mikor e percekig tartó vakító éggyulladás kialszik, akkor az utána maradt éjszakában egy csillag sem áll az égen, kötfehér az égboltozat, és szerteszéjjel milliárdnyi futócsillag rajzol tűzfényével veres vonalakat a szürke lapra, mintha egyszerre le lett volna tépve az ég minden álló csillaga, és azok sziporkáznának szét a világ minden sarka felé. A szétrobbant Anastáter megolvadt darabjai azok. Tízezer meg tízezer görré szakadva röpíti azokat az égtelen távolban rettenetes robbanó elem. Egyes darabjai elrepültek a Kárpátokig, a négy mérföldnyi távolban fekvő Pirica házaira valóságos meteor eső hullott alá, mely nyolc helyet gyújtott. Meg lehet, hogy egyes ellökött nagy tömegek elszágultak a légtelen világűrbe, és azokkal, mint meteorokkal fog a Föld ismét összetalálkozni. Hanem egy csillagszórás látványát nem szemlélte sem az orosz táborban, sem a krakkói redánokon senki. Az az eget és földet egymástól eltaszító pukkanás, mely az Anastáter fellobbanását követte, a földre vágott minden embert, aki azt hallotta, az nem tudja megmondani, hogy mit hallott, mert arra a süketség következett. Az orosz táborban, mely a szabadban állt, tömérdeken maradtak örökre süketen, és a redánok kazamatáiban levők csak arra emlékeznek, hogy egyszerre összeszorította koponyáikat valami, és arra szédülten buktak le a földre. Csak a krakkói obszervatórium mérnökei írták le e tüneményt, kikhez a hang csak 60 másodperc múlva jutott, s kiket az egy hialihor üvegboltozat alatt ért. A csattanástól rengett a föld, mintha kitörni készülő volkánok dúlnák mélyeit, a tömör kőfalak végig hasadoztak, az ajtók felpattantak záraikból, a tornyokról lehullottak a keresztek, hanem a hialihor kiállta a próbát, az nem törött össze, mint ahogy cseréppé zúzott négy mérföldnyi kerületben minden ablak, mely közönséges üvegből készült. Hanem háztető egy sem maradt éppen. Azokról a légnyomás lesöpört minden cserepet, feltépte a zsindelyeket, és azután, mint a forgószél indult meg egyszerre két irányban, nagy messzeségben kitépve gyökereikből a százados fenyőfákat, és összedöntögetve házakat, váracsokat. A Vjelickánál összesített vasúti szekereket tömegestül megragadta és elvitte Bochniáig, és a Visztulát keresztül zúdította védtöltésein, egészen Szandecig megérezték ezt a vihart. Ott pihent el az erdős Kárpátok ormain. Ha ezt a rettenetes pokolgépet, az a fehér sas odacepeli az orosz tábor fölé, és az alatt léggömbjeit annyira összetépi, hogy az a maradványokkal csendesen szálljon a földre alá, mely esetben az a hegyén levő gyutacsok hatásától éppen a föld színén robbant volna széjjel, akkor most ahány ölet egy csodarém lángszárnyai átölelnek, annyi öl volna beterítve a földön halottakkal. De a fehér sasnak öntudata van. Az aerodromon azt mondta, Nem azért születtem, hogy százezrével öljem az embereket, hanem hogy meggátoljam az emberölést. És azért fenn a magasban a két tábortól egyenlő távolban robbantál fel a pusztítót villámkanócával. Így is irtóztató volt a hatás. Tömérdek katona gyógyíthatatlanul megsiketült, sok ezer veszedelmes szemgyulladást kapott, és ami sajátságos tünemény, valamennyi ló, ami a cernírozó tábor nyugati részén volt, tökéletesen megvakult. Attól a lángoló égtől amaurózist kaptak, hanem emberélet nem oltatott ki. Az aerodromon pedig a magas ember szeretetével saját magát is veszélybe döntheti. Mikor Dárdai a krakkói obszervatóriumból nézte az égi harc meseszerű jelenését, azt mondta: nézzétek, én tudom, mi ez. Az a szegény Góbé, aki azt a törhetetlen üveget csinálja, ajánlotta fel nekem honvédminiszter koromban az ő találmányát, a szabadon repülő gépet. Most itt van. És 100 másodperc múlva nem volt az égen, sem az Anastáter, sem az aerodromon. Mikor aztán teljes sötétség lett, azt mondta a vezér: és én ennek a derék embernek 50 000 forintot kínáltam a találmányáért, ahelyett, hogy siettem volna neki odaadni az egész világot és magamat is ráadásba. Most ez minket megszabadított, de magát is feláldozta. E mélységes pokoltűzben meg kellett annak is olvadni, mint a pokolgép vashengerei megolvadtak. Mindenki abban a hitben volt, hogy a fehér sas is oda veszett a lángörvényben, pedig az nem veszett el. Ennek a magyarázata az, hogy a villanygép röptének gyorsasága csak nem egyenlő a kitörő gáz sebességével, mely azután percről percre fogy, úgyhogy a robbanásnak sem a lángja, sem a taszítása nem érhette utol a tovarepülő aerodromont. A robbanás hangját pedig éppen nem hallották meg az abban ülők, a hang minden percben 400 lábnyival maradt mögöttük. E rém jelenés után Sercsinszkoj azt táviratozta Sásza asszonynak Bécsbe sifrékben: Anastáternek vége, levegőben elrobbant, ellenségnek repülőgépe van, hadseregben sok ezer harcképtelen, süket, szemfájós, valamennyi ló vak. Sásza asszony erre azt táviratozta vissza: ha egy Anastáter nem sikerült, eresz rájuk egyszerre 4-et, 10-et, 100-at. Madámnak igaza volt. 4-et, 10-et, 100-at nem foghat el, le sem Isten nyilázhat az egy aerodromon. Még akkor azt hitték, hogy csak egy van. Hanem a legközelebbi nap és éjszaka nem volt arra való, hogy ezt a jó szándékot keresztül vihessék. A múlt éjjel vulkánszerű gázrobbanás úgy megterheli gőzökkel a léget, és a rázkódás által egyszerre úgy megváltoztatta az időjárást, hogy az addig derült ég egyszerre beborult, és reggelre elkezdett szakadni a zápor, és dűlt pihenetlenül egész nap és egész éjjel, és e záporban a hadmérnökök a legjobb akarat mellett sem tehettek meg semmi előmunkálatot, ami az anasztáterek felbocsátására szükséges. Az ember vakolt az esőben. Sem kémlő léggolyókkal nem észlelhette a felső légáramlatot, sem a távolt nem mérhette ki, az arányokat nem vethette össze. Ezek nélkül pedig az Anastáter gyutacsait tempírozni nem lehet, ha csak az ember azt nem akarja kockáztatni, hogy a vaktában repülő pokolgép valahol magának a cernírozó seregnek tegyen egy nem kívánt látogatást. Harmadnapra virradóra pedig aztán volt más gondja Sercsinszkojnak, mint hogy a krakkói honvédeket nyaggassa. Ló halálában menekülő futárok hozták hozzá a hírt, hogy a múlt éjjel a szakadó záporban egy ellenséges hadtest elfoglalta Csensztohovát. Hogyan jutottak be a sáncokon, a bássákon, a bezárt kapukon, azt senki sem tudja. Az egész helyőrséget, mielőtt védelemre gondolhatott volna, lefegyverezték. A támadók üvegpáncélt és harangidomú átlátszó sisakot viselnek, melyet nem jár át a golyó. Egyszerre minden oldalról támadtak, és mikor a helyőrség egy része a templomokba akart vonulni, hogy onnan védje magát, már akkor az üvegpáncélos szörnyek a templomok tornyait tartották elfoglalva. Ez már aztán nagyobb baj volt, mint az Anastáter nem sikerülése. Csensztohova volt a nihilista seregek hadkészleteinek főraktára, egy egész hadjáratra összehordott élelmiszer benne. A rég titkolt találmányai az orosz tudományos világnak. A halkenyér, mely kis helyen elfér, igen ízletes és tápláló eledel, tonnákban felhalmozva. A tílféle hús kétszer sült millió és millió adagokban. A hadjárathoz nélkülözhetetlen pálinka, gabona, liszt, sózott hús, szalonna, rengeteg tömegekben, zab az egész lovasság számára, és ami a legfőbb, a töltényraktárak. Ezek nélkül nem lehet folytatni a háborút, hiszen ha a hadsereg a magával vitt töltényeket az első ütközetben kilövöldözi, pedig a gyors puskák mellett ez nagyon hamar megtörténik, és nincs honnan új készletet kapnia, akkor szaladhat haza. De ami még a töltényeknél is nagyobb dolog, ott van a fő hadi pénztár, és abban 50 millió rubel papírosban, és 10 millió rubel aranyban, ezüstben. Sercsinszkoj most ezt a táviratot küldé Sásza asszonynak. Valami ördög az éjjel egy kamiszáddal elfoglalta Csenstohovát. Sásza asszony ezt válaszolta vissza. Légy kétszer ördög, és foglald vissza egy másik kamiszáddal. Kamiszádnak hívják az éjjel támadó harcokat, amilyennel győztek az osztrákok Páviánál és a poroszok Gitzinnél. A nihilista fővezérnek első feladata volt azt kitalálni, hogy kik lehetnek azok, akik Csenstohovát az éjjeli támadással meglepték. A menekülő futárok tudósításai ehhez nagyon kevés felvilágosító adatot szolgáltattak. Ahány annyiféle leírását hozták az éjjeli harcnak, és az egészből csak azt lehetett megtanulni, hogy ott zűrzavar volt, de nagy. A támadó ellenség öltönyét, páncél fejét sisak borítja. Nem tudhatni, miféle nemzet. Azonban az egész helységgel igen jó ismeretségben kell lennie, mert egyszerre elfoglalt minden főpontot, ahonnan a védelem sikeresen folytatható lett volna. Mindezekből Sercsinszkoj azt a következtetést származtatta le, hogy a megrohanás lengyel összeesküvés műve. A csenstohovai helyőrség lengyel katonái bocsátták be a támadókat a kapukon, és azok vezették őket az erődítvény labirintjában. Ezen okoskodásra alapította azután a követendő rendszabályait. Jó szerencs, hogy az orosz hadseregnél már eleve gond volt rá, hogy soha egyetlen egy lengyel se alkalmaztassék a műszaki csapatoknál. Így azok, ha elfoglalták is Csenstohova sáncait, a mostani bonyolult szerkezetű hátultöltő ágyukat sikeresen kezelni nem tudják. Nem kell nekik annyi időt engedni, hogy azt megtanulhassák. A múlt században a franciák azzal vesztették el az orleáni döntő ütközetet, hogy újonc tüzéreik nem tudtak a tömérdek ágyúval lőni. Ágyú ostrommal foglalni vissza Csenstohovát különben sem volt tanácsos, mert az ott felhalmozott lőszer és élelmezési készlet szét lenne rombolva az átkozott győzelem esetén. Az ellenfél, ki az erődített tábort hatalmába kerítette, nem lehet oly számos, hogy minden előművet kellően megvédhessen, ha azok egyszerre minden oldalról szuronnyal, láptóval megtámadtatnak. Még kevésbé lehet tudomása a holt szegletekről és a néma sétányokról. Az első alatt értik a hadászok azokat a térségeket, miket az erődök ágyúinak keresztüze érintetlen hágy, az utóbbi alatt pedig azokat a hozzájárulható utakat, amik nincsenek aláaknázva. Ezek felől csak a táborkar főnökének van tudomása. És ezeknek felhasználása mellett, számba véve az orosz harci nép halálmegvető vitézségét, igen könnyen visszafoglalható lesz a táborháj egy rögtöni karcsapással. Azonban az egész okoskodás halomra dűlt a hibás alapföltételen. Nem lengyel összeesküvők voltak azok, akik Csenstohovát elfoglalták, hanem Tatrangi Dávid halhatatlanjai. Az egész táborhelyet még a korábbi napokban az aerodromonokból lefényképezték, és amaz éjszakán 500 gép szállítá le egyszerre minden kijelölt pontra a 10 000 sérthetetlen harcost, akik keresztül sétálnak a metrejőző golyózáporán. Ellátványra azt mondá várparancsnok, Én lelkek ellen nem harcolok. A zápor, amely egész nap tartott, kedvezni látszott a nihilista vezér tervezetének. 120 000 főnyi hadtestet indított ki Krakkó alul, és azoknak első dandárai előttetett utazással, vasútak és podgyászszekerek segélyével éjszakára megérkeztek a Częstochowától 2 mérföldnyire fekvő, szélesen elterülő nyírfa erdőkhöz. Itt szándékoztak magukat az éjeli ostromhoz rendezni, összeválogatva a druzsinákat, míg páncélaik oltalma alatt legelől induljanak. De amint a nyírfa erdők felé közeledtek, egyszerre valami sajátszerű pattogás lepte meg őket, mely hasonlított a szüreti tréfák tűzbékájának hangjához, és ahol ez a pattogás hangzik, egyszerre csak kidől 2-3 ember a csatárláncból, mintha halálra volna sebesítve, és végigvágja magát a földön, anélkül, hogy vérét látná valaki folyni. E pukkanások eleintén a földről jönnek, mintha lehullott robbanó magyarok szórattak volna el. Később azonban a golyók sűrűn kezdenek kopogni a páncélokon, a sisakokon, és ahol egy megütődik, rögtön szét is pattan, és arra több ember, aki nem is ért a golyó, elbukik, összeroskad. Az orosz hadseregben vannak régi harcszenzett katonák, kik a kapocsebnek oda se néznek, kik kóstoltak már a vasból is, az ólomból is eleget, akiket, ha a golyó megsebesített, még dühösebbek lettek a kapott seb után, és annál veszettebbül rohantak előre. Hanem az a seb, amit itt osztogatnak, egészen más valami. Nem tépasz húst, és nem tör csontot. Vékony tűhegyekkel hatol keresztül a nemes páncélon, és ha csak a födetlen kezet, vagy arcot találja is, olyan ijesztő fájdalmat okoz, mely hasonló a tarantula csípés, a vipera harapás rögtöni hatásához. És rá ugyanaz az égető sajgás következik, mely az állati méreg következése szokott lenni. A sebhet tag megmered, feldagad, és kínzó viszketek támad e daganatból. A nihilista hadvezéret nem akartak hinni a rémmesének, amit harcképtelenül visszatérő katonáik beszéltek az új lövegekről. Tömeges rohamra tüzelték vitézeiket, a hadsorok éleire állították a tiszteket, és aztán en avant les épaulettes, de mind azzal nem mentek semmire. Az éjszaka nem nekik volt jó barátjuk, hanem ellenfeleiknek. Azoknak a fegyvere nem ad hangot a sötétben, csak golyóik pattannak el ott, ahol leestek. Azok magukra se hagynak találni, azok ravaszok, odaékelik magukat 2 támadó csapat közé, aztán elvonulnak onnan, ki tudja mi módon, ki tudja hová. És amikor aztán végre egy nihilista dandár nagy veszteség árán, hősi vitézséggel elfoglalt egy kétségbeesésig védett állást, akkor veszi észre, hogy saját hadfele ellen küzdött, a sötétben az ellenség kicserélte magát a jó baráttal, s mire azok egymásra ismertek, már ismét oldalukban van, és onnan nyugtalanítja őket. A sötétben, a záporban összezavarodik a nihilisták egész hadirendje. Reggel felé a hadvezérek kénytelenek minden ponton takarodót fúvatni. Mikor másnap reggel Sercsinszkoj a tábori kórházakat végiglátogatta, ezt táviratozta Sásza asszonynak. Éjjeli támadásunk visszaveretett. Páncél nem jó többé, ellenség mérgezett tűkkel lövöldöz. Halottunk kevés, sebesültünk sok, hadseregünk fele vakaródzik, ahogy Mr. Severus mondá egykor nevetve. A sikertelen éjjeli támadás után azonban megkísérli a szabályszerű ütközetet. Egy kozák ezred, egy csapat kaukázusi lovasvadász és 4 röppentyűtelep elindult kémszemlészetre az ellenség hadállásának kitudása véget. Alig közelíték meg a múlt éjjeli harc szinterét, midőn az ellenség robbanó lövegei tudatták velük, hogy a nyírerdők egész hosszában meg vannak szállva. Néhány lövést váltottak egymással udvariasságból, és azzal visszatért a lovas kémlő csapat az arcvonal mögé. Ekkor aztán megszólaltak az ágyuk. A nyírerdővel szemben volt egy domb. Arra felvontatott a hadvezér 120 ágyút, miknek lövegei erdőgyújtó tűzokádók, gömbszóró srapnelek, assza föditával töltött kínai bűzgolyók és petróleumbombák voltak. Mikor a legelső amerikai Rodman ágyú eldurrant a dombtetőről, bombáját az erdő felé hajítva, abban a percben felrepült a nyír erdőből az aerodromon. Még mindig csak az első. Csak egyetlen egy. Ah, itt jön a fehér sas, kiáltanak az oroszok, de most már tudták, hogy mi az. Egy gép. És el voltak készülve a fogadására. Igaz, hogy annak a gépnek előnye van, haigálhat le onnan a magasból orsini bombákat, de már ezek be vannak véve a számításba. Ennyi és ennyi embert fog megölni, mondjuk, hogy 1000 vagy 2000, na hát 2000-rel több halott, ez nem tesz különbséget, ember van elég. Hanem az aerodromon nem látszott semmi előkészületet tenni holmi bombahaigálásra. Amint távcsöveken nézték, az egy síma fényes csúcshenger volt, hasonló egy szivarhoz, mely terjedelmével nem árult el romboló ballasztot. Az orosz tüzérek elkezdtek egy szép szárnyasra vadászni. Feléjük közelített. A Rodman mozsarak bombái elérhették. A süvöltő gömbök ott jártak alatta, fölötte, a légjáró tudomást sem látszott róluk venni, és mikor a dombhoz közel ért, melyen az ágyúk fel voltak vontatva, egyszerre olyan közelre szállt alá, ahol a bombavetők már nem találhatták el, és a vontcsövű ágyúk még nem érhették el, hanem erről is volt gondoskodva. Ott állt 120 röppentyűtelep, mely egyszerre egy jeladásra elkezdé sistergő csillagait felszórni a közelítő aerodromon ellen. Ez egy valóságos zsirándolé volt a hadi tűzjátékban. Az aerodromon egy tűzraj közé jutott, mely minden oldalról zúdult ellene, mintha egy tűzhányó krátere fölött rohant volna el, midőn hirtelen kitör. És annyi tűz között úgy járt, mint a szalamander. A röppentyűket, amik szárnyai közelébe értek, mintha labdák lettek volna, úgy csapta félre szárnyainak ütése. A sima ruganyos test, mely a légben libeg és páncélozva is van, sérthetetlen. Ezt sokszor tapasztalják a vadászok, kik egy egész adag kilőtt göbecsel nem bírnak egy kígyót megsérteni. Az aerodromon a tüzértelep fölé érve ismétli azt az intést, amit már az Anastaterrel szemben adott a hadviselőknek, detonátorának egy villanyszikráját aláküldé, és az egyenesen beletalált a Rodman ágyú töltényszekerébe. Az felrobbant. Az aerodromon tovarepült, néhány perszulamidőn újra meggyűlt kondenzátorában a villany megint visszatért, és ezt a műveletet folytatva fél óra alatt valamennyi töltényszekeret mind felrobbantotta. A villám jól céloz. A töltényszekér és a bomba vasból vannak, oda talál bizonyosan. Hanem azt már a tüzérek és hadvezérek csak messziről nézték. Menekült és ott hagyta lőporos szekereit és ágyúit mindenki. Az orosz hadvezér etény után azt táviratozta Sásza asszonynak, nincs többé ágyú. Ez egyenlőtlen harcnak, amit egyetlen egy gép folytatott 120 ágyú és tömérnek röppentyű ellen, szemtanúja volt a nihilisták táborában időző képviselője a washingtoni kormánynak, Mr. Perkins is. Minden hadseregnél volt az akkori kormányoknak egy-egy képviselőjük. Ez esemény után Mr. Perkins rögtön sietett kormányának a párizsi kongresszusban üres szalmacséplő nagykövetét és teljhatalmazottját a következő sürgönnyel felfrissíteni unatkozásából. Minden hadi készülődést abba kell hagyni. A villany, mint a mozderő problémája, megvan oldva. Krakkónál, Csensztohovánál villanyos repülőgép működött. A villany megsemmisítette a lőport, vége az ágyúharcnak. Várak, kikötők, erősségek nincsenek többé. Az egész hadi léggömb, stratagéma, szappanbuborék ezentúl, senki háborúhoz ne kezdjen addig, míg a villany repülőgép titkát meg nem szerezte. A nihilistáknak még csak egyetlen eszközük van, mely részükre dönthet, a tömeg. Ha összes lovasságukat egyesítik, és tömeges hadoszlopokba vetik magukat a Csensztohovát elfoglalt ellenfélre, és lóháton ostromolják meg a sáncokat, nem törődve az emberélet áldozatával, egyéb nincs. Bármilyen lehetetlennek, bizarnak lássék is ez az utóbbi eszme, hogy erdőket elfoglaló gyalogság ellen, sőt, sáncok ellen tömeges lovassági rohamot vezényeljenek, mégis e valóban ez volt Sercsinszkoj terve is. amire leginkább az a körülmény vezette rá, hogy a múltnapi lovas kémszemlészet alkalmával a lovak maguk fel sem vették a hialihor golyók forgácsainak sebeit, amiktől lovagjaik leszédültek. Mint ahogy nem fog a lovon a himlő, ahogy meg tudja enni a ló az arzenikumot, ahogy nem árt meg a sertésnek a mérges kígyó marása. Ezek tehát a legjobb eleven páncélt képezik a kábító lövegek ellen, leszállítva azoknak hatását a közönséges lőfegyverekére. Azt pedig a doni kozákok már fényesen bebizonyították Lipcsénél, Szamarkannál és most legutóbb Bohniánál, hogy lehet lovassággal ágyú telepes sáncokat és eltorlaszolt erődöket is elfoglalni. Hanem a terv kivitelének egy nagy akadálya volt. A krakkói tábor lovai a nagy Anasztáter szétrobbanása óta tökéletesen demoralizálva voltak. Nem lehet azt más szóval kifejezni, ismerik ezt az állapotot, akik hosszas hadjáratokat végigfáradtak. Az 1849-i magyarországi hadjáratban is történt hasonló eset a fényszarúi nagy lovassági ütközet után, hogy a rákövetkező éjszakán a paripák nem voltak fékezhetők, az egész tábor minden lova futni készült, letépte magát kötőfékéről, és amelyik elszabadulhatott, elfutott világgá. Talán járul ehhez valami a nemes állatok, a ló, a kutya előérzetes ösztönéből is, mely nagy veszedelmeket előre láttat velük, mikről még az emberek nem is álmodtak, az állatok már érzik. A krakkó alatti lovak közül sok megvakult a nagy felrobbanástól. Ez még nem lett volna nagy hiba. A vakló annál könnyebben nekivezethető a tűznek. De ezek a lovak attól a naptól fogva olyan ijedősek, olyan neszre hallgatók lettek, hogy minden ismeretlen zajra futni készültek. Nem engedték magukat tisztogattatni, felnyergeltetni. Ha lovas felült rájuk, ágaskodtak, hátrálták, a fejeiket kapkodták, és a zablát harapták, mintha egyszerre valamennyien, mind remonda csikókká lettek volna visszavadítva. A lovassági tisztek egyenesen kimondták Sercsinszkójnak, hogyha őket mind főbe löveti is. Nem képesek 4000 lónál többet csatarendbe állítani. A többit vissza lehet csapni a ménesre, hadnyargalja ki az ijegységét, a vakját pedig mindjárt szaláminak és csizmának lehet feldolgozni. Nem maradt hátra egyéb, mint Sásza asszonyt tudósítani a veszélyes helyzet egész valóságáról, és hogy most már szükséges, hogy magát a repülő lovasságot küldje fel rögtön Csenstohova ellen. Sásza asszonyt igen kellemetlenül érinti ez a tudósítás. Neki éppen egy merész terv forrt az agyában, lovasságát a léggömbökkel végig bocsátani Stírián, onnan Horvátországba becsapni, a magyar alvidéken a szlávokat felkelésre bírni, és ezáltal az osztrák-magyar hadseregeket körös körül, mint egy ostromlott várba bezárni. E célból lovasságának előhada, mint egy 8000 lovas, már Grácig nyomult, roppant zavart idézve elő a Dunántúli táborban, mely, ha a nihilisták a Triest-Fiumei vonalat is kezükbe keríthetik, és ha a szerb és román oldalon a távirdákat elronthatják, teljesen meg lesz fosztva a többi Európával lehető minden közlekedésétől, ahogy jó rész már eddig is megvan fosztva, mert a senkinek sem jut eszébe, hogy Berlinben egy táviratot via Livorno, Konstantinápoly, Galasz, Brassó, Temesvár küldjön le Pestre, pedig ezen a csigavonalon kívül már semmi más úton tudósítás Magyarországra nem jöhet. Úgyhogy a Dunántúl, a Krakkó és Csenstohova alatt történtekről még akkor sem tudnak semmit, amikor már azokkal Európa minden hírlapja tele van. Ők be vannak zárva. Ezt a tervét Sásza asszonynak egészen megzavarta a csenstohovai epizód. A kárpáti hadsereg lovasságával nem hajthatta végre ugyanazon megkerülési tervet a Duna és Tisza között, mert az ki lett volna téve annak az esélynek, hogy az osztrák-magyar lovasság oldalba fogja. Most már az ellenfélnek is voltak repülő lovasai. A magyarok is találtak egy fajt, mely kiállja a versenyt odafenn az égben a szamojédokkal, a cigány volt az. Ej, nagy becsülete lett egyszerre a szegény cigánynak. Minden vályogvetőt bundába öltöztettek, és úgy küldtek fel a mennyországba. Az is figyelembe vendő volt, hogy egy hét óta nyugati szél uralkodik. Tehát a nihilisták a Dunatisza között az osztrák-magyar sereg léggömbjei alatt állanak, oda nem szabad előnyomulniuk. Sásza asszony azonban nem hagyott fel a tervével. Azt belátta, hogy a repülőlova seregének nagy részét fel kell bocsátani a Csenstóva alá, mert hadkészleteit nem hagyhatja ellenséges kézben, azokat vissza kell venni, ha minden sánc árkot saját halottaival tölt is meg. Azonban a horvát-dalmát expedícióra használható volt a gyalogság is. Az előretolt lovasdandár folytatta küldetését, hanem a nyomába haladó lovas hadsereg kicseréltetett a gyaloggal, úgyhogy a 80 ezer főnyi lovasságból 64 ezer visszaküldhető volt északra. A roppant hadsereget Csernov tábornagy vezette, kinek hírét megállapította az a lovas hadjárat, melyet 10 év előtt az Amurtól a Jancsekiánkig merészen és vitézül hajtott végre, Kína veszedelmével. Csernov erőltetett napi járatokban haladt végig Ausztrián, Csehországon, oldalt hagyva az ostromolt Olbücöt, Tessennél, Bialicnál portyázó számcsapatai találkoztak a német határon felállított előrseivel a németországi figyelő hadtestnek, amelynek zöme Kózel vára körül táborozott. Mikor azután Krakkó közelébe értek, az a meglepetés várt reájuk, hogy Krakkó déli részét a Visztula oldalon egészen megszállatlanul találták. Közeledtükre a honvéd huszárok előrsi csapatai vonultak vissza, a nihilista hadsereg táborhelye ez oldalon üres volt. Azoknak a végcsapatait csak Benzinnél találták, itt találkozott Csernov Sercsinszkoj szárny segédével, ki őt az eddig történtekkel megismerteti. A megszálló sereg, hogy Csenstovát sikerrel ostromolhassa, kénytelen volt Krakkó körülzárolásával felhagyni, és egy erős, figyelő hadsereget az északi oldalon felállítani, miután a krakkói sereg a Csenstohovaival repülőgépe segélyével értekezhetik, és annál fogva a várból folytonos tömeges kitöréseket rendez. Csernov, mint minden olyan hadvezér, kit a győzelmek elkényeztettek, túl szigorú volt azok iránt, akiknek a szerencse nem kedvezett, és minden tudott rosszalni, amihez szerencsétlen vezértársa kezdett. Mikor összejött Sercsinszkojjal, első dolga volt azt táborkara előtt válogatatlan szavakkal lehordani eddigi rossz intézkedéseiért, azután tudatta vele, hogy a főparancsnoksággal ő van megbízva, Sercsinszkoj pedig hátra fog menni a figyelő hadsereghez, és ott várja el az ő további intézkedéseit. Sercsinszkoj igazi orosz volt, megnyugodott a parancsszóban, s ha a felhatalmazott Csernov azt mondta volna neki, hogy üljön fel egy léghajóba Szamojédnak, és ott működjék, abba is belenyugodott volna. Csernov erélyes katona volt, kíméletlen az ellenség iránt úgy, mint saját emberei iránt. Az igaz, hogy a roham élén szokott lenni maga is. Ménes tenne a lovak szám, amiket kilövöldöztek alulla, és a teste egy élő albuma a minden csatákból elhozott sebhelyeknek. Ő nem is szokott tanácsot tartani, amikor haditervet készít, kigondolja egyedül, és aztán parancsol, és elől megy. Az ő terve volt a bohniai támadás is, mely az osztrák-magyar tartaléksereget a földre gázolta. Akkor is megmutatta, hogyan kell egy ellenséges csillagsánc kavallierjének a tetejére lóháton felnyargalni. Most ugyanazon győzelem ittas malacik tábora jön utána. Íj vezér és íj sereg mellett a csataterv természetesen csak ez lehetett, a nyugati szél az orosz aerosztátokat csak Csenstohova nyugati oldaláról teszi hasznavehetőkké. Ez pedig olyan közel esik a német határszélhez, hogy a Jasznagóra halmairól, melyekről a rohamnak indulnia kell, a német előrsök szuronyainak villogását lehet látni Lublinic körül. Közönséges talentumú hadvezér nem merné azt megkísérteni, hogy ilyen szűk helyen befúrja magát, ahol, ha megtalálják futamítani, egyszerre a semleges ország területére fogják visszavetni, ahol azután le kell rakni a fegyvert. De erre Csernovnak nem lehetett gondolni. Ki futamítaná meg az ő győzhetetlenjeit? 64 ezer lovas egy tömegben, mely a dombról alárohan, előttük repül kedvező széltől ragadva 5 ezer aerosztát, mely bombákat ont. Hogy az ellenfélnek repülőgépe van, talán több is egynél, Csernov azt is számításba vette. Az pusztítani fog az aerosztátok közt, nem tesz semmit. A léghajósok közt van még csak fegyelem, azok nem futhatnak el a csatatérről, nincs a ballonjaikon szellentyű. Ha százat, ha ezret összetépnek is közülük a repülőgépek, de az egész tömeget fel nem tartóztathatják. Villámaik azokon nem fognak a sejem és dzsantaburok miatt, s elvégre a repülőgépek is úgy fognak járni, mint az aligátorok, hogy a nagy tömeg közt belekeverednek szárnyaikkal a ballonok kötelékeibe, és megfogják magukat. Csernov, hogy még biztosabb legyen a döntőcsapás eredménye, azt a parancsot adta ki, hogy a megszálló sereg összes lovassága csatlakozzék a repülő lovassereghez. Az alvezérek szerényen figyelmeztették a bajra, mely ebből támadhat, azoknak a lovai félnek, fejlnek. Ezt a szót nem akarta hallani, Csernov. Félni még a lovasnak sem szabad, nemhogy a lovának. Hát mire való a sarkantyú? Mire való a kancsuka? Néhány erélyes tiltakozót főbelövetett a hadsor előtt, és aztán nem beszélt senki arról, hogy a lovak félnek. Augusztus 13-án reggel zendült meg az orosz nihilisták Marseillézának népszerű kardala a Jasznagóra fenyő erdőiben. Megyünk, hogy megígyuk borod, megyünk elvenni aranyod, megyünk ölelni asszonyod. Hurrá! Ez L. William Hepworth Dixon, a Szabad Oroszország 1873-ban megjelent művében található. És azzal elkezdtek alászállani a kibontakozó csapatok, és ott csak nem a csensztohovai sáncok lőtávolában rendezkedtek támadó hadoszlopokban. A léggömböket csak ekkor töltötték meg a helyszínén magukkal hozott petróleum gázfőző gépekkel. Ez a készület eltartott délután 4 óráig, elég hosszú a kutyacsillagnapja. A csensztohovai sáncokról egy ágyúlövés sem háborította készülődéseiket. Csernov terve igen világos volt. Egy hadoszlopot állított össze, melyben keverve voltak az általa vesztésre ítélt Krakkót megszállott lovas ezredek. Azokat tolta maga előtt a bohniai győztesek páncélos hadserege. 10 000 ember és ló talán elég lesz a poligónum kaponierjeinek árkait betemetni, azoknak a hulláin aztán átzúdulhat a feltarthatatlan ár, elgázolva maga előtt az ellenséget, ha mind vasból van is. A szerencsétlen kipécézett ezredek sorsa meg volt pecsételve. Őket elől a lovaikhoz kötött léggömbök vonják, hátul a rohanó ezredek taszítják, meg kell tölteniük azokat a hosszú sírokat ott maguk előtt, hanem aztán a várt elfoglaló ellenség ítélete is alá volt írva. A malacik nem hagynak maguk után sem foglyokat, sem sebesülteket, a mai napon a várta folyamnak meg kell áradni a párolgó meleg vértől. 4 órakor délután hangzott a jeladó 3 ágyúlövés, mire minden ponton megszólaltak a trombiták, és az egész rettentő lovastábor megindult várat ostromolni. A csensztohovai ágyúk mégis hallgattak. Mikor aztán a trombita újra hangzott, gyorsabb ügetésre adva jelt, akkor a sáncok mögül egyszerre felrepült 500 olyan fehér sas, amilyen eddig csak egy mutogatta magát. A stümfalidák elfogadták a kentaurokkal az ütközetet. A szedáni ütközetet a francia írók szerint nem az emberek nyerték meg, hanem a gépek. A csensztohovai ütközetet nem az emberek vesztették el, hanem a lovak. Amint az első hadoszlopban ügető paripák megpillanták a szemközt repülő szörnyeteget, egyszerre visszatorpantak, és az egész arszonál elkezdett flottírozni. Legbomlottabbak voltak a vaklovak, amik nem látták azt a rémet, csak közelettének hangját hallották, és arra egyszerre megbokrosodtak. A végítéletnapi hangok voltak-e soha nem hallott suhogó mély zúgásban, melyben egyesülve van a sebzett víziló bőgése, a gőzmozdony puhogása és a vihars üvöltése. Mint az egyre közeledett és keresztül hangzott az ezernyi ezer paripa földrengető romogásán. Az aerodromonok félholdalakú sorban közeledtek a lovastábor felé, annak északi szárnyát megkerülve. Amint 1000 ölnyire értek a lovas arcvonalhoz, egyszerre leszálltak csaknem a földszínig, s akkor aztán vízirányos vonalban rohantak ismét előre. Ezt a támadást nem várta be semmi négylábú állat. A jelenés, mely a rohamot követte, csak fáraó hadseregének bomlásában leli párját, mikor azt a Vöröstenger hullámai megrohanták. Minden ló megvadult, nyerítve hánykódva fordult oldalt, s tört az utána jövők soraiba vissza. És a lovak rémülete ragályos. Egy megijedt paripa agyon ijes százat, és mind a száznak, mind a 10000-nek ott jön a réme, huhogva, fütyölve, szárnyaival csapkodva. Pillanatok alatt összebomlik az egész hadirend, a felzavar tömegek az utánuk jövők közé rohannak, és azokat is összebomlasztják. Az aerodromonok terv és vezényszó szerint látszanak működni. Minden 10 között van egy hosszabb hajójú, mely a többinek parancsol. Jelkiáltásaik hangzanak odafenn a légben. Négyen-négyen összefognak egy-egy tömeg lovast, és azt egymásra terelik. A megriadt mének, mint a birkanyáj, tódulnak egymásra, egyik ló a másik hátára ágaskodik patáival, nyerít, harap, embert nem ismer többé. A megszorult mén tömeg vadállati ordítással tölti meg a léget, mely az emberi káromkodás hangját is elnyomja. És a lovasság még nagyobb veszedelmére hozzá van kötözve a légben úszó aerosztátokhoz, minden 12 lovast egy közös ballon tart fogva. Az áldás zűrzavarban most a ballonok kötelei összekeverednek, a zilált csoportok ballonjai egymáshoz ütődnek, köteleikkel összetekergőznek. Odafenn idomtalan gomoly támad belőlük, és egy-egy ballon a szorítástól elpukkan, akkor annak a hajója leesik. A lehulló orsini bombák a tömegek között pattognak szét, mire az összetódult raj ismét szétriadva töri magát a tömkeleg minden része felé. Vezényszó nem hangzik többé. A felkavart porfellekben nem láthatja senki, mi történik fenn és alant. A legszélről eső tömegek látják a feléjük rohanó légigépeket, amik ott zúgnak el fejeik fölött. A távolabb álló ezredek csak olyankor pillantják meg azokat, amikor hirtelen fölemelkednek, hogy egyet fordulva ismét lecsapjanak. Csernov látta, hogy az aerodromonok az egész első arcvonalát zavarba hozták és visszafordították. Nem akarta elhinni, hogy meg van verve. Nem akarta elhinni, hogy a mai naptól fogva vége van a lovassági harcnak. Nem akarta elhinni, hogy annyi sok szép huszárnak, dzsidásnak, kozáknak, cserkesznek mától fogva le kell szállni a lováról, és a dicsőmén nem fog többé soha a csatatéren nyeríteni, hogy ezentúl csak ekét és boronát húzni van hivatva. Hogy vége a háború költészetének, a kivont karddal harcoló hősöknek, az ellenség vérében fürdő daliáknak. Hogy mindez olyan mese lesz mától fogva, mint ők a mítosz kentaurusai. Csernov egyik válogatott ezredét a másik után küldi azon porfellegek feltartóztatására, melyek minden oldalról közeledtek feléje. Azt parancsolt, hogy a futókat, ha másként meg nem állnak, aprítsák le. Azok alászegezett dárdákkal rohantak előre, mint ércfal, és azután még nagyobb lett a porfelleg, azokat is magával ragadta az, mint a forgószél. Csernov napbarnította arcán, csorgott a könny, szürke szakállát áztatva. Előre, előre, kutyák, hörgé, nem molacsi többé, hanem kutyák. Mire való az a sarkantyú? Mire való a kancsuka? Ágyúkat hozzatok, söpörjétek el a futókat! De nem volt ideje azokat az ágyúkat előhozatni. 100 aerodromon emelkedett ki egyszerre a többi közül minden oldalról, és azok találkozót látszottak egymásnak adni azon halom felett, merről Csernov nézte a csodaromlást. Átkozott gépek, kiállta öklével fenyegetve az ég felé. Hát mégis van valami az égben, amitől félni kell. Mit hányjátok magatokra a keresztet, barmok? Nem istenek azok ott, hanem égi kutyák. Halljátok, hogy ugatnak? Valóban, az aerodromonok csúnyául tudtak ugatni. És egyre szűkebb kört vontak Csernov és válogatott lovas csapatai körül. Ó, ezek voltak azon hősök, ember és ló, akik megszokták az ágyúdörej közepette moccanatlanul megállni, kik közül, ha az ágyúteke egész utcát vágott, nyugodtan zárták össze a támadt rést dönthetetlen tömegükkel. A győzhetetlen, a félelmetlen szotnyák voltak azok. Most a földi rémrobajon, mely a porfelege között egyre közelebb vonul, egy égi dördület hangzik keresztül, pedig hiszen derült az ég. Két szemközt jövő aerodromon villámlott össze. A villanyterhelt detonátorok egymásnak küldözik üdvözleteiket, következik a többi, majd mind a száz össze-vissza cikázik villámsugaraival a légben, a mennydörgés szakadatlan. E rémtünemény megtört minden emberi és állati bátorságot. Még Csernov kedvenc ménye is horkolva ágaskodott fele rém hangversenyre, s nyakán egyik oldaláról a másikra vetette sörényét. Hát te is! Ordíta rá Csernov, lovakkorbácsával végigvágva a nemes mén fején. De az nem volt többé az ő alázatos szolgája. Megfordult két hátulsó lábán, megrázkodott, s azzal szügyébe vágva fejét elkezdett vágtatni az erdő felé. Nem érzett sem sarkantyút, sem korbácsot, sem dicsvágyat többé. Erre általános lett a jelszó. Az erdőkbe, az egész összezavart lovassereknek egyedüli menedéke volt a háta mögött levő fenyőerdő. És az jó menedék is lett volna, ha egy végzetes körülmény a legtermészetesebb oltalmat meg nem rontja. A repülő lovasságnál a fegyelem legelső parancsa az volt, hogy a terhelőikhez kötött zsinegeket, mikor az aerosztátok kötelét tartják, soha semmi esetben el ne vágják, akármi történik is. E parancs ellen véteni halál. És a kemény parancsnak alapos indoka volt, hogy e sok veszéllyel járó stratagémára biztos számítani lehessen, a léghajóban ülő szamojédra nézve lehetetlenné kellett tenni az önkéntes leszállást. Az először is lábánál fogva oda volt békózva a hajókosár fenekéhez, azután a léggömbjének a szellentyűjéhez nem volt zsinór kötve. Ilyen formán az sem a hajó köteléhez nem érhetett, hogy azt elvágja, sem a ballonra fel nem mászhatott, hogy aztán rést repesszen. Kénytelen volt menni, ahová viszik. Ha tehát a lovasok eltépték volna maguktól a visszatartó zsinegeket, azaz aerosztát a benne ülő szamojéddal együtt elment volna világtalan világig, s egy olyan léggömb 7000 rubelbe kerül. A lovasság tehát a léggömböket is magával vontatva rohant az erdők felé. Ebből támadt aztán a legnagyobb veszedelem. Amint egy csoport lovas benyargalta a magas fenyőszálak közé, az egész magával cepelt léggömb gomolyt is odavontatta, és akkor annak a kötelei a fák ágaiba akadva alárántották a léggömböket. Azoknak a ladikjai tele voltak robbanó lövegekkel, amik a fákhoz ütődve könnyen elpukkantak, és arra a petrólam gázzal töltött léggömb is meggyulladt, s attól meg tűzbe borult az erdő. Egymásra 10-20-100 helyen gyulladt ki a rengeteg. Most azután a természet adta menedék maga lett a legnagyobb veszedelemmé. A fenyőerdő gyantás lombozata végtől végig lángba borult, kiűzve maga alul a menekülőket, a meggyulladt petrolamgáz főzők robbanása nyomta el néha a rémzajt. Ekkor győzött az emberi természetes ösztön a fegyelmen. Amíg kinlevő lovasság hirtelen elvagdalta a léggömbök zsinegeit, és arra a sok ezernyi léggömb, mint egy kísértetes felhőtábor kezdett el szabadon repülni kelet felé, egyre magasabbra emelkedve a légben tehetetlen hajósaival. Azoktán fennakadnak majd az Ural hegyein, vagy ha megkapja őket a monszun, leviszi valamennyit Kínába és Tübetbe. Az elszabadult lovasságnak most azután csak egy jelszava volt. Futni! Rettenetes egy szó. Futni 80 000 derékvitéznek, futni a világ legbátrabb lovas katonájának, futni anélkül, hogy a kardját kihúzta volna, anélkül, hogy egy ellenséges arcot látott volna, és futni oly szilaj rohammal, ahogy ló és lovas kibírja. Egyedüli szabadtér volt, merre nyitta a menekülés benzin felé. Mindenki arra tartott. Az egymásba omló, Az egymáson keresztül kasul gázoló tömegek előtt nem volt akadály, mely rohanásukat feltartóztassa. Fejük fölött huhogtak egyre szárnyas üldözőik, a gépek. Nem hadsereg volt az már, hanem egy vízözöni állattömeg, melyet a tengerár tol maga előtt, ahol megtorlott egymásba keveredve, mint egy rémjelenet a Cézárok cirkuszaiból, ahol utat törhetett omolva, mint a préri égés elől futó bölényhorda. Az ár ragadta magával Csernofot is. A Jasztagorán alul volt egy nagy terjedelmű bozót gondosan bekerítve rókák számára. Azt a rajta átrohanó had pozdorjává taposta. A bozóton túl következett egy pocsolyás lapály, mikor azon keresztül omolt a vadfutam, a süppedék szárazzá volt gázolva. Útba eső kertek palánkjai, sövényei ledöntettek. A rónán egy birkanyáj legelészett, azt eltiporták. A juhász a csordakútba ugorva menekült meg. Egy felriasztott gulya rideg marha bömbölve nyargalt a lovasok előtt, ijesztő előhírnökül. Azután következett egy nagy futóhomokos fenyér, ami tele volt törpenyérfás buckákkal, nyaktörő angyalhullásokkal, rossz talaj a futtatásra. Az üldöző rémek közül 100 folyvást ott suhogott fölöttük, összeterelve a kitörni akarókat, mint a kényszeríteni akarná őket, hogy az átkozott versenytéren maradjanak, amire még egy körülmennyi szorítá őket, a Częstochowa-Będzini vasút. Ennek mérföldekig tartó magas töltése és mélyvízzel telt árkai egy folytonos bástyát képeztek, mely a rohanó árt, mint egy szűk mederben tartá össze. Az eszeveszett riadalban egyedül Csernofnak volt feje rágondolni, hogy mi lesz ennek a vége. Ez az állati lávatömeg egyenesen ráomlik a Benzin és Pilica közt álló gyalog hadseregre, és azt is magával sodorja. Fel a vasútra, kiállta a hozzá legközelebb állóknak. Erre az a tömeg, mely őt körülvette, nekivágtatott a vasúti töltésnek. Annak volt először is egy 10 öl széles árka tele iszappal, azután egy 3 öl magas töltése, alant fenyőösvénnyel eltorlaszolva, felül keresztbe rótt cölökmelvéddel ellátva. Az orosz lovassága gondola sebességével vágtatott fele töltésre. Aki beledült a mocsárba, az jó volt hídnak az utána jövők számára, és aki hanyat bukott a meredéről, az lesodorta az utána jövőket, de azért a sánctető el lett foglalva. Így rohantak volna fel bizonnyal Częstochowa földsáncaira is. Csernofnak az volt a szándoka, hogy az egyenes akadálytalan vasúti töltésen telivér paripával megelőzi a rohanó lovastábort, és elébb odaérve a gyalogsági táborhoz, Sercsinszkojt értesítheti a helyzetről, és parancsot adhat neki, rettenetes parancsot, mely égő agyában fő. Hanem azután, hogy megmutatta, miként lehet a vasúti töltésre felkapni. Azzal példát adott másoknak is, kik a töltés mentében előtte futtattak, úgyhogy nem sokára el volt lepve a töltés lovasokkal, és ő ismét nem tudott sebesebben előre haladni. Hasztalan vágta az előtte futók fejeit kardjával, és amikor kardja összetört egy elkapott dárda nyelével, a gátló tömeg egyre nőtt előtte, teletömve az egész vasúti töltést. Mikor aztán a Zorki melletti állomáshoz jutottak, ott állt egy befűtött mozdony. Csernof leugrott lováról fel a mozdonyra. Erezd meg a zsiripet, kiállta a mozdonyvezetőre. Teljes gőzerővel! A gőzmozdony aztán fütyölve robogott a vágányon előre. A lovasság, mely ellepte a töltést, egymás hegyén hátán omlott le két felől az árkokba. Aki nem menekült, azt elgázolta a gép, és átrobogott rajta. Percenként egy angol mérföldnyi sebességgel, míg a Miskovi mély útnál sikerült elhagynia a menekülőtábort. Mikor a két oldalt felmeredő palarétegek közül kijutott a mozdony, Csernof maga előtt látta, amit gyakorlott hallása a mély útban a mozdony robogásán keresztül is tudatott már vele, az ütközetet. Reggel óta foly az a krakkói honvédsereg és Sercsinszkoj tábora között. A fehér füsttől követett villanások, a lemenő nap fényében csillámló szuronysorok azt jelezték, hogy Sercsinszkoj hadserege a Benzin Samkovice Lassi Pilica vonalban képes csatarendet, szemben a Hrzanov Olkusz Paremba vonalt elfoglalt honvédsereggel. A két csatavonalt egy hosszan elnyúló erdőség választja el, melyet az ágyú tüzelésből ítélve a honvédség tart megszállva. És annak a megtartása és elfoglalása az ütközet kölcsönös célja. A mozdony Lassinál találkozott Sercsinszkoj tartalékával. Adjatok egy lovat, kiállt a Csernov a mozdonyról leszökve. Hoztak neki egy szekerész lovat, más nem volt. De azt is két embernek kellett fogni, míg lovagja a nyeregbe vethette magát, mintha már ennek a lónak is súgtak volna valamit a fülébe. Csernov nem kérdezett semmit, éles szemével messziről kivette már a dombot, ahol a vezénőnek kellett állni táborkarával együtt, és egyenesen odavágtatott. Sercsinszkoj nagyot bámult, amikor a fővezért meglátta, és így látta sárosan, füstösen, tépetten, kard nélkül. Mit csináltok? E kérdéssel előzé meg őt, Csernov. Látod, verekedünk. A magyarok kijöttek Krakkóból, reggel óta ágyúzzunk egymásra, ők az erdőben vannak, de mi előre nyomultunk, Mordzsejovik, és ha most lovasságunk volna, elvágnók az útjukat a Krakkóba való visszatéréshez. Majd lesz lovasságod mindjárt elég. Minket tönkretettek, az ördög van ellenünk, pedig nincs is. Egy légió repülőgép szállt fel fejünk fölé Csensztohovából. Minden ló megvadult, amint azokat a repülőkutyákat ugatni hallotta. Most fut minden barom, és egyenesen Tereát fut. Parancsolj hát, mit tegyek, mondta keserű gúnnyal Sercsinszkoj. Legelőször is, löves engem főbe. Aztán vedd át a fővezérséget, összpontosíts 400 ágyút a lapájon uralgó dombok fölött, s akkor azt a rád rohanó lovas töveget, mely fél óra múlva itt lesz, söpörd el magad elől, különben azgázol el téged. Sercsinszkoj hidegvérrel felelt. A magad ügyét végezd el majd a haditörvényszék előtt. Addig pedig, míg itt vagy főparancsnok, vagy intézkedjél, ahogy tetszik. Tehát intézkedni fogok, szólt Csernov, dütölt támadt hagymáz delíriumában, és azonnal elkezdett parancsokat osztogatni az alvezéreknek rettenetes szándéka kivitelére. A tartalék ágyukat azokra a halmokra kell felállítatni, ahonnan a futó lovassereg közelít, és learatni az egész tömeget. Hanem ez az intézkedés nem volt kivihető. Azok a lovasok, kik a vasúti töltésen menekültek, elkezdtek már, mint egy szakadatlan sötét zuhatag omlani elő a Miszkovi mély útból. Azt már semmi kartács vissza nem tartóztatta többé. És amint ezek megérkeztek, a táborban levő ágyús és szekerész lovak egyszerre megvadultak, nem akartak indítani. Sercsinszkoj arra a végzetes gondolatra jött, hogy ő elfogja puszta kézzel ezt a veszedelmet, eddig még nem volt az nagy, a százanként érkező lovakat meg lehetett ragadni és zablán tartani. Mit csináltok? Kiállta dühötten Csernov. Kést az oldalába minden lónak, sohasem szelídül az meg többé. Elfogtok 100-at, 1000-et, de ott jön, egyszerre 50 000, 60 000 egy gomolyban. Hogy állsz az elé? Az egy lavína! És már lehetett látni a távol síkon azt a felmagasló porfelleget, amely úgy közeledett, mint a számom. És lehetett hallani azt a rémséges ordítást, amit a vihar maga előtt küld. A halál rémülettől kínzott lovak, vadállati vészkiáltása az, mely úgy hasonlít az emberi jajszóhoz. Mikor aztán ezt az ordítást meghallották, egy szekerész ló sem akarta hámjában maradni többé. Sercsinszkoj még mindig nem veszíti el nyugodt hidegvérét. Látom a helyzetet, az elég gonosz. De hirtelen fordítunk rajta, szólt Csernovhoz, ki nem volt már ura lelkének. Gyalogcsapatainknak Lassiból Pilicára, Samkjevicéből Benzinre kell visszavonulniuk, a lovastömeg aztán hat hömpölyögjön neki az erdőt elfoglaló ellenségnek, és temesse el azt, vagy keveredjék vele össze. Nekünk a Varsó felé vezető visszavonulási utat meg kell tartanunk. Visszavonulás, hörgé Csernov öklével verve a koponyáját. Amíg e mozdulatot végrehajtjuk, addig fenntartja a rohanó lovastömeget az oknai mély hegyfolyam szakadéka. No erre rosszul számított a vezér. Az oknai hegyfolyam szakadéka mély és széles, de a vágtató lovasad egész csordáit az elszabadult ökröknek és a gazdáiktól megvált lovaknak tolja maga előtt, az oknai mély hegyszakadék megtelik eleven töltéssel, és az élő, vonagló, ordító hús és csonttömeg felett tovább hömpölyög a feltarthatatlan ár. Eközben sötét lesz. A láthatáron keletről nyugatról gomolygó felhők emelkednek. A sötét háttérben a fellegek között látszanak hosszú vonalban az előretörő aerodromonok kék, zöld fényben világító alakjai. Amint azok a láthatáról leszállnak, néhány perc múlva tudatja a tábori távirna főnöke Sercsinszkojjal, hogy Pilicáról sürgöny érkezett. A sürgönyt a Pilicát elfoglalva tartó dandár parancsnoka küldi, tudatva a vezérrel, hogy most szállt le az aerodromonokkal Pilica alatt 8000 páncélos, akiken nem fog semmi puskagolyó. Akkor veszve vagyunk, súgál Sercsinszkoj a fővezérnek. El van állva az utunk Varsó felé, és minket bekergetnek Németországba. Még oda nem, kiállt a Csernov. Még van egy kiárás. Merre? A fegyveres ellenség szívén keresztül. Mielőtt eromlás érne bennünket, mielőtt eszégyen sárba tiporna, még van időnk puskát ragadni, és szuronyszegezve megrohanni az erdőt, melyet a honvédsereg tart elfoglalva, és vagy agyonverni azt, vagy meggebedni, de becsülettel. Jól van, mondta Sercsinszkoj. Add ki a parancsot a távirda által a dandároknak, hogy minden vonalon rohamra vezényeljenek. Mi is szálljunk le a lovainkról, kapjunk fel egy puskát, álljunk egy csapat élére, aztán hajrá! Gazember, aki fél a pokoltól! Úgy sincs más világ! Sercsinszkoj is leszállt lováról, a két bajnok kezet szorított, megcsókolták egymás ajkát, azzal kezébe vett mindenik egy fegyvert, és sietett a közkatonák közé hősi elszántsággal. Késő volt már. Az ilyen hősi áldozat sikerülhet egy csapatnál, talán egy dandárnál is. De egy százezerekre menő, messze elrakott hadsereget néhány perc alatt rögtöni mozdulatra bírni lehetetlen. A föld reng már a közeledő lovassereg patkóinak robajától, a fehér rémek ott süvöltenek már körös körül. Pilica felől futó gyalogság bontja meg a hadirendet. A két vezér odajut, hogy a leszállt sötétségben magával ragadja őket a tömeg, és amikor az utolsó csillag is eltűnik a felhők között, összekeveredve fut minden, merre ösztöne viszi. Egy kis hasadék maradt a láthatár és a felhők között, mely halványfényben világít. Arra van nyugodt, arra a német határ. Mindenki arra felé tart már, semleges földön menedéket keres. És a futó tömegek egymásba omlanak. Lovasság, gyalogság összekeveredik, ketten is ülnek egy lovon, egy kozák háta mögé felkapott pattantyús, aztán gazdátlan futó paripák, mik nem engednek embert hátukra ülni, feldült szekerektől, árokba fordult ágyúktól járhatatlanná lesz minden út, fegyvert, nehéz páncélt elhaigál magától a menekvő, s az útban elszórt robbanó golyók pattognak a káromkodva utoljövők lábai alatt. És a rémfutás egész éjjel át tart szakadatlanul. Reggelre az egész roppant nihilista tábor odát van Németországban, aki még idáig hozta, lerakja a német seregek előtt a fegyvert. S a gazdátlanul szétiramodó lovakkal megtelik Szilézia, amiket soha semmi szolgálatra nem lehet használni többé.